Köszönöm szépen a kedves bemutatást. Hadd kérdezzem meg mindenek előtt, hogy hátul is hallható vagyok-e. Nem kell, köszönöm szépen. Nem kell hangosabban ordítanom. Egy picit keresgéltem itt az előadásom szövegét, de szerencsére megtaláltam. Most már csak az előadásom diasorát kell megtalálnom, ami meg is van, és egy megfelelő gombbal, és a távirányítóval, ami viszont már nincs itt. Pillanatokon belül megkezdem az előadást. Meg minden megvan. Köszönöm szépen. Hát mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy ilyen nagy számban megtisztelték az előadásomat, és igyekszem méltó lenni erre a bizalomra, és nem visszaélni a türelmükkel, és valami érdekes, vagy releváns dolgot mondani a következő 45 percben. Ez látható, hogy nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, mert hát itt szeretnék beszélni a természettudományról, humántudományról, mágiáról, vallásról. És egyszerűen ez annyi minden, hogy ebből egy is bőven elég, de inkább sok lenne 45 percre. Nem is beszélve arról, hogy én itt ezeknek a természettudománnyal konkurens, vele olykor a történelem folyamán ellenséges áramlatokkal, mint a mágia, a vallás és esetleg a bölcsésztudomány. Nem csak azt akarom róluk mondani, hogy milyen konfliktusok voltak, milyen konfliktusokat gerjesztett az ő létük a természettudomány belül, hanem ott a címben még az a szó is szerepel, hogy szövetségesek. Megpróbálnám fölvetni azt, hogy ezek nem csak konfliktusok voltak, hanem valamilyen fajta produktív, eredményt hozó kapcsolatok. És ráadásul, még hogy még tovább roncsam a helyzetet és bonyolítsam a képet, még csak nem is arról van szó, hogy ezeket a küzdelmeket leírva a végén eredményt szeretnék hirdetni, hanem valahogy a küzdelmeken keresztül megmutatni, hogy mi értelme volna tudománytörténettel foglalkozni, és mi értelme egyfajta humántudományos vagy társadalomtudományos szemszögből rátekinteni a tudományra. Hát ennyi mindent szeretnék itt a következő 3-4 órában megoldani, de nagyon remélem, hogy segítenek nekem abban, hogy a végére érjek, és hogy az az információ, az az üzenet, amit itt szeretnék összefoglalni, az átmenjen. Hát nézzük ezeket az ellenségeket. Az első dián rögtön azt próbálom jelezni, hogy itt van valamiféle hagyományos elképzelés, amit én nem feltétlenül osztok, sőt, majd ki fog derülni, hogy egyáltalán nem osztok, de mégiscsak ez az elterjedt elképzelés, amiben sok igazság és sok logika van. Nézzük meg először is, hogy mi a probléma a mágiával. Miért nem természettudományos vállalkozás mágia? Ugye bármit is gondolunk arról, hogy mi a mágia és mi nem, az biztos, hogy olyan dolgokkal foglalkozik, ami a tudománynak nem kutatási területe. Démonok, asztrológiai konstellációk, talizmánok, amelyekkel városokat lehet lerombolni, meg hölgyek szerelmét felkelteni, aranycsinálás és hasonlók. Ez hát nem kell nagyon komoly természettudományos háttértudás ahhoz, hogy kijelentsük, hogy ez bizony a természettudományt nem érdekli, és nem is igazából szereti azokat a megközelítéseket, amelyeket mágikusnak hívhatunk. Mi a baj ezekkel a megközelítésekkel? Hát rögtön ott az első kérdés az, hogy a mágikus experimentumok megismételhetők-e. A természettudomány abban hisz, hogy olyan kísérleteket lehet csak publikálni, amelyek azonos körülmények közt bárhol, bárki által nemre, korra való tekintet nélkül megismételhetőek. Igaz-e ez a mágiára? Hát azt látjuk, nem. Az egyik mágus ezt mondta a történelem folyamán, a másik mágus azt mondta, mindenféléket mondtak, és hát ezekkel az állításokkal egy idő után nem volt mit kezdeni. Okkult erőkre hivatkoztak, amelyeket nem tudunk ellenőrizni, olyan folyamatokra, természeten kívüli, természetfeletti lényekre, amelyeket a természettudomány nem tud vizsgálni. Tudományos szempontból tehát azt lehet mondani, hogy mindaz, amit mágiának hívhatunk a múltban, és akár a jelenben, az értelmezhetetlen. Persze, hogy ez a kép ilyen egyszerű-e, az egyáltalán nem biztos, de ezekben a bonyolításokban most egyelőre nem szeretnék belemenni, rátérnék a második nagy ellenfélre, ami maga a vallás. Stephen Hawking azt mondta, hogy a vallás a tekintélyen alapszik, míg a tudomány a megfigyelésen és a logikus következtetésen. Következésképp a tudomány fog győzni, egyszerűen azért, mert működik. Én nem akarom most nagyon ezt a rövid állítást elemezni, hogy összefüggő az egyik fel a másik felével, és hogy mennyire vehető komolyan, de az biztos, hogy valami olyasmit fog meg, ami tényleg a természettudomány vallás konfliktusnak a gyökerénél van, nevezetesen, hogy a természettudomány az módszertani értelemben naturalista, azaz természeti folyamatokra szeret hivatkozni, míg a vallásban nem ritka, hogy természetfeletti lényekre hivatkoznak, Istenre, angyalokra, démonokra a teológusok. Többféle modell képzelhető el vallás és természettudomány közt. Az egyik modell szerint a kettőnek semmi köze egymáshoz, nem fednek át, a másik modell szerint a kettő dialógusban áll egymással, de a legelterjedtebb mégis a harmadik, az úgynevezett konfliktus modell, amely szerint valamilyen fajta kibékíthetetlen konfliktus van a kettő közt. Az egyik dogmatikus és tekintélyen alapszik, a másik pedig racionális. Az egyikben lehet kritizálni az állításokat, a másikban pedig a tekintélyeknek, vagy pedig egy fajta alapszövegnek köszönhetően el kell fogadni őket. Azt lehet mondani, hogy isteni szerencse, hogy a történelem folyamán a tudomány függetlenítette magát a vallástól, és önálló életre kelt az elmúlt 100-200 évben. A konfliktus modell nagyon szívesen hoz történelmi eseteket, ugye a leghíresebb Giordano Bruno, Galileo Galilei, vagy pedig Darwin. Ezek azok a híres, ikonikus esetek, amikor az egyház valamilyen módon eltiporta a szabad tudományos gondolkodást. Giordano Brunót például 1600-ban Róma egyik főterén megégették, Galileit nem égették meg, de bebörtönözték egy kicsit, és bizonyos elképzelések szerint még meg is kínozták. Darwint nem is börtönözték be, de azért nagyon is meggyűlt őneki személyesen is a baja az egyházzal, és hát a darwini elmélet elfogadása az nem volt egy könnyű folyamat, több évtizeden keresztül zajlott, amíg a biológián belül az evolúció elmélet függetlenítetni tudta magát a kreáció elméletétől. Tehát azt látjuk ezen a három ikonikus eseten keresztül, hogy valamiféle kibékíthetetlen ellentét van vallás és tudomány közt. És nézzük a harmadikat. A humántudományt. Egy 60 éves elmélet szerint, amely egy C.P. Snow nevű szerzőhöz köthető, a humán és a természettudomány, vagy azt is lehet mondani, hogy a társadalom és a természettudomány, ez két kultúra. C.P. Snow azt figyelte meg, ezt egyébként ma is megfigyelhetjük, hogy minden kulturált embertől elvárhatjuk, hogy Shakespeare-t olvasson, vagy legalábbis tudja, hogy ki az a Shakespeare. Ez igaz a természettudósokra is. Viszont, hogyha úgy rendesen belekérdeznénk a bölcsészeknél, hogy tudják-e, hogy mi a termodinamika második főtétele, akkor ott már elég komoly probléma adódna. Azaz van valamiféle aszimetria, valamilyen fajta igazságtalanság. A műveltség sokkal inkább kulturális, bölcsész, humán műveltség, a természettudományos műveltséget pedig nem kérjük számon egymáson, pedig, mondja C.P. Snow, azért ez nincs rendben, hiszen ez a két embertípus felelős a világ előre mozdulásáért, és hát ezek úgy tűnik, hogy nem tudnak egymással kommunikálni. Egyébként is olyan nagyon eltér egymástól ez a két kultúra. Hát nézzünk meg egy természettudományos publikációt. Ez rendesen egy absztrakttal kezdődik, amiből kiderül, hogy miről fog szólni a cikk, utána valamiféle szakirodalmi összefoglaló következik, egy normális kérdésfeltevés, utána valamiféle kísérleti leírás, kísérleti eredmények, végül pedig az egésznek az értelmezése, majd egy bibliográfia. Világos szerkezetbe rendezik a természettudósok a mondani valóikat. Ezzel szemben a bölcsészek, társadalomtudósok, filozófusok, de még a történészek is ilyen hosszú, zavaros szövegeket írnak, nem világos, hogy mit állítanak, nem egészen egyértelmű, hogy milyen módszerrel dolgoznak, és én nagyon sok műegyetemi hallgatót tanítok, ők ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a humántudományban bármit lehet mondani, bárminek az ellenkezőjét is. Ez szórakoztató, meg igazából nincs is baj vele, de hát ez nyilvánvalóan nem úgy tudomány, mint ahogy a természettudomány tudományos. Más a két területnek a múlthoz való viszonya. Nem kell ahhoz egy történész cikket kinyitnunk, olvashatunk filozófiát is, vagy bármilyen humán területen megjelent publikációt, hogy azt lássuk, hogy bizony a régi szerzőkre, a régi dolgokra a szerzők szívesen hivatkoznak. Ehhez képest a természettudományban ez nem így van, be is vezették az úgynevezett Price Indexet. A Price Index azt nézi, hogy az 5 évnél régebbi publikációkra való hivatkozás aránya egy adott területen milyen méretű. Hát egy rendes fizikai területen ez 20% alatt van, és akkor is csak udvariasságból hivatkoznak Einsteinre, de egyébként a hivatkozások jelentős része az nem, hogy 5 éven belül megjelent cikkekre vonatkozik, hanem néha még akár meg nem jelent, vagy megjelenés alatti cikkekre is. Máshogy állnak hozzá tehát a saját múltjukhoz, más a konszenzuskényszer, ami jellemzi ezeket a területeket. A nagy közönség gyakran úgy képzeli el a természettudományt, hogy ott minden területen egy-egy elmélet uralkodik, és minden más területet pedig már kiszorítottak. Ha ezt jobban megpiszkáljuk, persze ki fog derülni, hogy nem így van, de ez az általános kép a természettudományról. Ehhez képest a humántudományban egyik elmélet megfér a másik elmélettel, egyik tanszéken az egyiket követik, mondjuk az irodalom elméletben, másik tanszéken a másikat, kölcsönösen nem állnak szóba egymással, de azért mind a kettő embertípus irodalomelmélész és akadémiai doktori címet tud szerezni a kellő publikációs és szakmai háttérrel. Úgy tűnik tehát, hogy az úgynevezett kemény tudományok, a természettudományok szigorúbbak és tudományosabbak, mint a puha tudományok. Ez a fajta gyanakvás vezetett el, a két terület közti gyanakvás vezetett el a 90-es években az úgynevezett tudományháborúhoz, amit elsősorban Amerikában vívtak. Hát először egy vitasorozat volt, de utána ez elmérgesedett, és a hazai lapokban talán azért nem lehetett annyit olvasni erről, mert hát nem elsősorban kardokkal és fegyverekkel vívták, de azért igencsak véres volt a vége, különösen akkor, amikor már a nagy közönséget is bevonták. A vita arról szólt, hogy társadalomtudományos, humántudományos eszközökkel lehet-e elemezni a természettudományt, és szabad-e publikálni olyan dolgokat, amilyeneket tudománytörténészek, filozófusok és szociológusok publikáltak a 80-as, 90-es években a természettudományról. Csomó természettudós ezt zokon vette ezeket a publikációkat, és azt mondták, hogy ezek a filozófusok és társadalomtudósok aláássák a természettudomány tekintélyét. A másik oldalon pedig a társadalomtudósok azt mondták, hogy dehogy ássuk alá tekintélyét, mi csak nem üdvtörténeteket mesélünk, nem idealizáljuk a tudományt, hanem leírjuk azt, ahogy az valójában működik. A vita talán el is csendesedett volna, hogyha 1996-ban Alan Sokal nem jelentett meg egy cikket a Social Text című társadalomtudományos folyóiratban. Alan Sokal ebben a cikkben amellett érvelt, hogy a természettudományos eredményeket legalább annyira meghatározza a nyelv, a politika, a különféle érdekek, mint a természet objektív realitása, tehát az, ami történik a kísérletek során, amit visszajelez a számunkra a természet. Ezt a cikket a következő címmel jelentette meg, a határok áttörése, arccal a kvantumgravitáció transformatív hermeneutikája felé. Na most, hogyha ezt itt a hallgatóságból nem sokan értették ezt a címet, akkor szeretnék mindenkit megnyugtatni, mert maga a szerző sem értette, ez egy bluff cikk volt, és ahogy megjelent, leleplezte magát. Azt is lehet mondani, hogy ez egy kísérlet volt. A természettudós beküldött egy bluff cikket egy társadalomtudományi folyóiratba, ahol ezt bizony lehozták. Hát könnyű elképzelni ezek után az érvet, bármi megjelentethető ezeknél a filozófusoknál, társadalomtudósoknál, nincs semmiféle kritériuma a tudományosságnak, bezzeg mi nálunk, azért ez nem így van, mert zárójelben természettudományos blöfcikkek is jelentek már meg a történelem során természettudományos folyóiratokban, de azok nem okoztak ennyi botrányt. Hát ezek után a helyzet elmérgesedett, és még 5 évig dúlt a tudományháború, amikor aztán végül lecsendesedett, rossz nyelvek szerint egyébként azért, mert a Bush adminisztrációban a természettudósok és a humántudósok azon vették észre magukat, hogy egy oldalon állnak, nevezetesen a nem támogatott oldalon, és akkor egy picit jobban összebarátkoztak egymással. Ez volt tehát a hagyományos elképzelés, arról, hogy a természettudomány milyen ellenségeket legyőzve, milyen ellenségektől függetlenítve magát, hogyan emancipálódott, hogyan lett olyan sikeres, mint amilyen mára lett. Persze nagyon sok más ellenfelet is lehetett volna említeni, nagyon sok más hadmozdulatot, győzelmet. Én bizonyos okoknál fogva mégis ezt a hármat emeltem ki, és majd az előadás végére ki fog derülni, hogy mi közöset látok ebben a háromban. De először is nézzük meg, hogy ezek a történetek, ez a három történet, amit itt nagyon-nagyon röviden összefoglaltam, mennyire állják meg a helyüket, mennyire vehetőek komolyan. Kezdjük a mágiával. Viszont ahhoz, hogy itt a mágia helyét egy kicsit tisztázzam, előtte be kell vezetnem egy fogalmat, amit persze nagyon sokan ismernek, de hát ha valaki számára ez nem egy mindennapos fogalom, úgyhogy mégiscsak érdemes definiálni, ez pedig a tudományos forradalom. A tudományos forradalom egy egészen különleges forradalom volt a tudománytörténet során, 200 évig tartott, vagy talán még tovább is, ami azért meglehetősen idegen a forradalmaktól. Azt szoktuk mondani, hogy Kopernikusz halálától, 1542-43-tól eltartott egészen Newton haláláig, és ez volt az a korszak, amikor a számunkra igazán kedves természettudósok éltek és alkottak. Ha kinyitunk ma egy középiskolai fizikakönyvet, akkor ezeket a neveket látjuk benne, meg ezen tudósok után élő természettudósok neveit is, mert nagyon ritkán látunk korábbi neveket. Valami történt ebben a 200 évben, valami olyasmi, amit sokan sokáig a forradalom névvel illettek, méghozzá azért, mert úgy gondolták, hogy egy korábbi, kicsit komolytalan, tudománytalan, középkori tudománykép cserélődött le ez alatt a 200 év alatt valami olyasmire, amit lényegében ma is művelünk. Mi esmi ez az, amit ma is művelünk? Hát először is kísérleteken alapszik, másodszor is nem azt gondolja, mint amit Arisztotelész nyomán a középkori világ gondolt, hogy lényegében négy elemből áll össze minden, ami a földi világban van. Nem gondolja ez a modern tudomány azt, hogy a hold szférájánál élesen elválna az egyik világ a másik világtól, a hold alatti világ és a hold feletti világ. Viszont azt gondolja ez a modern tudomány, hogy a matematika használható a természet leírására, és a kísérletekkel és a matematikával együtt valahogy beavatkozva a természet menetébe megfogható volna az, ami itt a Földön történik. Egy organikus világot felváltott a tudományos forradalom során egy mechanisztikus, óraműre emlékeztető világ, és ennek azóta is örülünk, ezeknek az embereknek szobrot állítunk, a szövegeiket kiadjuk, és őket, ha nem is olvassuk, de legalábbis hivatkozunk rájuk. Nem meglepő, hogy igen komoly botrányt okozott, amikor Francis Emilia Yates, a tudománytörténésznek megjelent 1964-ben a Giordano Bruno és a Hermetikus hagyomány című könyve. Francis Yatesről azt kell tudni, hogy élete első 61 évében nem tett szert világhírre, ezzel sokan vagyunk így egyébként, viszont ő utána olyan mértékben bestsellerré vált, amit ma nagyon nehéz elképzelni, miután megjelentette ezt a könyvet, 61-ben írta és 64-ben jött ki a könyv. A Oxford University Press visszautasította egyébként, hogy megjelentse, hogy kiadja, és végül máshol jelent meg. De miután megjelent a könyv, Yates abszolút világhírűvé vált, a könyve bestsellerré, és a következő években még 4-5 további könyvet írt ebben a témában, egészen addig, amíg 1981-ben el nem látogatott Magyarországra, itt a helyi tudósok őt tenyerükön hordozták, nagy tisztelettel elvitték vacsorázni, majd hazautazott és meghalt. Állítólag a két eseménynek nincs köze egymáshoz. Mit állított Yates? Yates azt állította, hogy ebben a folyamatban, amit az előbb, mint tudományos forradalmat neveztem meg, a hermetikus mágia nagyon komoly szerepet játszott. Már most előre szeretném mondani, szeretném hangsúlyozni azt, ami ott a dia alján van, nevezetesen, hogy mindez rendkívül vitatott. Nem állítom, hogy a Yates-i elméletet elfogadták volna, sőt, az ellenkezőjét állítom, akkor, amikor Yates ezt publikálta, akkor nagyon-nagyon komoly vitát gerjesztett, nagyon sok ellenérv szólt az elmélet ellen, és mára már senki nem fogadja el Yates elméletét. Viszont nagyon inspiratív volt, ezért érdemes végig szaladni azon, hogy hogy is gondolta ő azt, hogy nem a középkori tudományból született a modern tudomány, nem a középkori tudomány az, aminek aztán köszönhetjük, hogy a tudományos forradalom során kiteljesedett és megalapozta a mai tudásunkat, hanem a reneszánsz mágiának. Yatesnek 5 altétele volt, az elsőt mindjárt külön fogom mondani, a második, harmadik, negyediken viszont nagyon gyorsan átszaladok. A középkori tudomány szerint, ahogy az előbb említettem, éles határ húzódik valahol ott, ahol a hold pályája van. A hold alatti szféra más anyagból áll, mint a hold fölötti, más törvények uralkodnak rá, és egy teljesen külön világról van szó. Odafönt a hold fölötti szférában nem létezhet keletkezés és pusztulás. Számos csillagász persze a középkor folyamán is bizgette ezt az elméletet, nem fogadták el 100%-osan, de azért azt lehet mondani, hogy nagy mértékben ez meghatározta azt, ahogy a középkorban gondolkoztak arról, hogy hogyan van körülöttünk a világ. Ezzel szemben a hermetikus mágia olyanokat mondott, hogy ami a Földön van, az ugyanolyan, mint ami az égben van, az égi konstellációknak következményei vannak a földi eseményekben, egyfajta asztrológiai világképet erőltetve felszámolta ezt az éles különbséget hold fölötti szféra és hold alatti szféra közt. No, mondja Yeats, hát ez a felszámolás volt itt a nagy lépés. Ugye a modern tudomány is felszámolta, Galilei úgy gondolja, hogy a földi világban ugyanolyan törvények uralkodnak, mint az égiben, és ha nem is Galileihez közvetlenül, de közvetve a hermetikus gondolat vezetett el, nevezetesen, hogy univerzális, egyetemes törvények uralkodnak a világban. Hasonlóan ragadja meg Yeats a nap központi helyének a kérdését, ugyebár tudjuk, hogy a középkori csillagászat nagyrészt Ptolemaioszt olvasva úgy gondolta, hogy a Föld van a világegyetem közepén, és különféle szférákon, vagy pedig körökön, két elmélet is létezett, keringtek az egyes bolygók, beleértve a napot a Föld körül. Hát a hermetikus, mágikus gondolkodásban ez nem feltétlenül így van. A mágusok valamiféle központi tűz körül képzelték el a világot működni. Giordano Bruno például kimondottan így képzelte el, és mondja Yeats, ez vezetett a napközpontú világegyetem felismeréséhez. Még Kopernikusz is, aki a De Revolutionibus című könyvén, rendkívül száraz és nehezen olvasható könyvében egyszer kapott inspirációt és egyszer vált költőivé egy adott bekezdésben, ami éppen a napközpontú világegyetem ábrája alatt található a nyomtatványban, ott ebben a költői szövegben Hermész Trismegistusra, erre a soha nem létezett mitikus, mágus szerzőre hivatkozik. Nosza, mondja Yeats, hát ez a nagy bizonyíték arra, hogy a hermetikus, mágikus gondolkodás hatott a modern tudományra. A negyedik altétel szerint pedig az, hogy hát egy akadémiai épületben, nem is tudnám ezt megfelelőbb helyen mondani, az akadémiai társaságok gondolata is valamiféle hermetikus, mágikus gondolat. Egyetemek persze voltak a középkorban is, és vannak ma is, ez nagyon jó, de akadémiák, tudós társaságok szorosan véve a 16-17. Században jelentek meg, és ezek is valamilyen módon a hermetikus gondolatból táplálkoznának. Ahogy említettem, Yeatsnek ezeket a tételeit nagyon-nagyon vitatták, és nem is fogadták el, és mára le is kerültek a napirendről. Nézzünk egy példát, hogy hogyan. Az első tételében azt állítja, hogy a mágikus gyakorlat a számokkal, a kabbala, a számmisztika, a numerológia vezetett volna a matematika modernkori sikeréhez. Ugye miről van szó? A középkori tudományban a matematika az elsősorban az égi események leírására, másodszorban pedig harmóniával kapcsolatos megfontolásokra, zeneelméleti szövegekre és az optikára alkalmazható, fizikai folyamatokra nem. Ennek megvolt a maga oka, ezt most nem akarom részletesen kifejteni, de amikor azt mondják a mágusok, hogy számokat mindenre lehet használni, akkor Yeats szerint ez egy előrelépés volt, és így jutunk el valahogy a matematika modernkori univerzális használatához. Szokták ilyenkor John Dee-t fölhozni, aki a mellékelt ábrán szépen lerajzolja az egész világegyetemet. Ez egy hát ezt az ábrát már nagyon sokan, nagyon sokféleképpen értelmezték, de az biztos, hogy ebben az ábrában megpróbálja megragadni az egész természettudományos világot, mégis teli van asztrológiai és mágikus szimbólumokkal, valahogy úgy, mint egy rendes, modern 19. század végi fizikus egy világegyenletbe próbálja megragadni az egész világot, és ezáltal szól az érv, a hermetikus, mágikus matematika előkészítette a modernkori matematikát. Sokan vitatták ezt, többek közt Fejér Márta tudománytörténész, aki levezette, hogy igen, persze létezik egy hermetikus matematika, meg van egy modern matematika felfogás is, de ez a kettő nem feltétlenül fed át, sőt, két külön paradigmának is lehet nevezni. Ilyen és hasonló érvekkel pedig Yeatsnek ezt a nagyon egyszerű modelljét, hogy a mágiából lett a modern tudomány, szépen kigolyózták a tudomány történetéből, helyére tették, és ma már ezt senki nem gondolja. Viszont van nekünk egy ötödik tételünk, amit eddig nem mondtam. Ez pedig a kísérletezés, a beavatkozó ember. A középkori tudomány nem igazán tartotta relevánsnak a természetes folyamatokba való beavatkozást. Úgy gondolták Arisztotelész nyomán, hogy a kényszerített mozgásokkal, kényszerített mozgásokról tudunk információt szerezni, de hogyha én végzek egy kísérletet, fogok egy lejtőt, és legurítok rajta egy golyót, ez nem igazán informatív azzal kapcsolatban, mint hogyha a pincéből egy lejtőn kigurítom a boroshordót. Ez két különböző dolog, az egyikben vannak természetes, nem volt jó a példa, mert ha kigurítom a boroshordót, az ugyanúgy kényszerített mozgás, de akkor visszatérek az eredeti ötlethez. Tehát a kényszerített mozgásokkal, a beavatkozással, a kísérlettel nem fogok megtudni a természetes folyamatokról semmi relevánsat, ezért nem kell, nem releváns, nem érdemes kísérletezni, nem elképzelhető a fizikának az ilyenfajta kísérletekre való felépítése. Kerekedett is ebből nagy vita, mert volt egy társaság, akik ezt nem tudták elfogadni, ezek már pedig az alkimisták voltak, akik nagyon szépen megírták, hogy szerintük természetes folyamatok mesterséges eszközökkel reprodukálhatók, sőt még fel is gyorsíthatók. És erről egy rendes filozófiai vita született a középkorban, ahol az egyik oldalon amellett érveltek teológusok és fizikusok, hogy a természetes mozgások nem reprodukálhatók, nem imitálhatók mesterséges eszközökkel, a másik oldalon pedig alkimisták úgy gondolták, hogy de igen. Miért emelem ezt ki? Azért, mert a modern tudomány is, mint tudjuk, úgy gondolja, hogy a természetes folyamatok manipulálhatók, belenyúlhatunk, az ember irányíthatja a körülötte levő folyamatokat, ennek köszönhető a modern tudomány sikere. És az a gondolat, hogy ez valamilyen módon a mágikus tevékenységből jön, vagy legalábbis onnan kapott inspirációt, ezt a gondolatot nem teljesen tették félre a tudománytörténészek. Úgy tűnik, hogy ebben van valami, a tudomány kialakulása folyamán valóban volt legalább ennyi mágikus inspiráció, nevezetesen a természet folyamataiba való beavatkozás. Még bonyolultabb a helyzet a vallás esetében. Ha megvizsgetjük, hogy honnan is jönnek ezek a gondolatok, hogy a vallás és a tudomány közt konfliktus van, kibékíthetetlen konfliktus, akkor az az érdekes, hogy két olyan könyvhöz fogunk eljutni, amelyet nem is olyan régen publikáltak, 1850 után 1900 előtt, nagyjából abban az 50 évben harapózott el ez a gondolat. John William Draper és Andrew Dixon White, akiknek a neve egyébként más körülmények között nem igazán ismert, ők a felelősek azért, hogy ma úgy gondoljuk, hogy Giordano Brunót a természettudományos eredménye miatt égették meg, Galileit megkínozták, a középkorban az emberek a Földet laposnak gondolták, a boncolást az egyház tiltotta, és még hasonlókat. White és Draper nagyon furcsa korszakban éltek, akkor, amikor a darwini elmélet már kezdett győzedelmeskedni, és a tudomány kezdett valahogy kibújni a vallásnak, az egyháznak a korábban meglévő szorító kötelékeiből. Ez egy emancipációs folyamat volt, egy küzdelem, amelyben minden eszköz meg volt engedve, és hát bizony egy számos történelméletlen érv elhangzott. Olyan állítások, urban legendek, amelyekről volt, aki már rögtön látta, hogy nem igazak, volt, aki pedig csak később látta be. A legjobb példa, amely szerint a Földet a középkorban laposnak hitték. Ugye van egy másik urban legend, mely szerint pillanatnyilag Amerikában a lakosság egy része a Földet laposnak hiszi, valószínűleg ez ugyanannyira megalapozatlan, mint hogy a középkorban laposnak hitték volna a Földet. Persze nem tudjuk, hogy egy-egy szántóvető paraszt, aki nem tudott se írni, se olvasni, mit gondolt a fejében, azt viszont tudjuk, hogy a késő antikvitás meg annyi szerzője szépen megírta, hogy itt egy szféráról van szó, egy gömbről van szó, amely körül különféle gömbhéjakon helyezkednek el az egyéb bolygók, és egyébként a nap is. Nem gondolta, hogy lapos volna a Föld, Arisztotelész, Eratosztenész, Ptolemaiosz vagy Plinius. Az egyházatyák közül nem gondolta Ágoston vagy Jeromos. Egyedül Lactantius vetette el a későkori tanításokat, de ő az összeset elvetette, nem csak azt, hogy a Föld gömb alakú volna, hanem minden mást is, és erre megvolt a maga oka. A középkorban Aquinói Szent Tamás, Roger Bacon, Albertus Magnus mind-mind megírták, hogy a Föld gömb alakú. Egyedül Sevilla Isidornak van egy félreérthető mondata, de más forrásokból kiderül, hogy ő se gondolta a Földet laposnak. Van viszont egy darab ember, ő Cosmas Indicopleustes, egy 6. századi bizánci ember, akinek a nevében ez a nehezen kiolvasható Indicopleustes azt jelenti, hogy Indiába utazó, ő valószínűleg tényleg ellátogatott Indiába a 6. században, és egyébként pedig a térképészettel kapcsolatos megfontolásai voltak, amelyeket a kartográfia történészek számon tartanak. De ez a Cosmas, ez lényegében egyetlen dologról híres igazából, nevezetesen arról, hogy ő azt gondolta, hogy a Föld lapos. Ő volt az ember a középkorban, aki azt gondolta, hogy a Föld lapos. A hatása elhanyagolható, két könyvet írt, ezek fennmaradtak nem sok példányban, valószínűleg volt néhány középkori ember, aki ezeket olvasta, viszont rajta kívül mindenki más azt gondolta, hogy a Föld nem lapos. Hasonló a helyzet a többi urban legenddel, nevezetesen, hogy az egyház tiltotta volna a boncolást, vagy hogy Giordano Brunót azért égették volna meg, mert Kopernikusz nyomán azt állította, hogy a nap van az univerzum közepén, és egyébként is több világegyetem elképzelhető. Giordano Brunót azért égették meg, mert egy rendes definíció szerinti eretnek volt, olyan állításokat publikált, amelyek az egyház számára elfogadhatatlanok voltak, kétségei voltak azzal kapcsolatban, hogy Szűz Mária-e a Krisztus anyja, Krisztusnak és Istennek az azonosságát vitatta, Krisztus egyébként varázslónak tekintette, és volt még egy csomó olyan tétele, amiért hát bizony 1600 körül az akkori felforrósodott időszakban könnyen megégettek valamit. Emellett Giordano Bruno egyébként valóban Kopernikusz követője volt, de nem ez volt a kivégzésének a kiváltó oka. A boncolásba most már bele sem megyek, Galileivel kapcsolatban viszont azért azt meg kell jegyezni, hogy Galilei per természetesen valóban volt, Galileit valóban elítélték, börtönben nagy valószínűséggel soha nem volt, élete utolsó 9 évében házi őrizetben volt, ez sem lehetett kellemes, de legalább megnyugodhatunk, hogy börtönben nem volt és meg nem kínozták. Ez az egyik probléma tehát a konfliktus modellel, nevezetesen, hogy olyan történelmi eseményekre hivatkozik, amelyek nem igazak. Ezek a dolgok nem történtek meg, viszont a köztudatban elég rendesen benne vannak. Van aztán egy csomó definíciós probléma is, nevezetesen, hogy ma úgy többé-kevésbé tudjuk, hogy mi az, hogy tudomány, tudjuk, hogy mi az, hogy vallás, de ebben a formában tudomány sem a középkorban, sem a koraújkorban nem létezett. A scientia, science szó létezett, de mást jelentett, mint amit ma értünk alatta, és hogyha a filozófia naturalist keressük, középkorban és a koraújkorban, ami többé-kevésbé azt jelentette, mint amit a mai tudomány, akkor sem tudjuk olyan módon opozícióba állítani a vallással, mint ahogy szeretnénk. Számos tudománytörténész kimutatta, hogy a koraújkorban, akkor, amikor a tudományos forradalom zajlik, amikor alapokat nyer ez a mi mai tudományunk, jezsuita tudósok tucatjai rendkívül felkészülten sokat tettek azért, hogy a tudományunk olyan legyen, amilyen lett. Egyébként a Galileivel vitában álló jezsuiták is a koruk legfelkészültebb, legtanultabb emberei voltak, és elég jó érvekkel támadták Galilei elméletét. Mások pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a korai Royal Society-ben hány protestáns tudós dolgozott, és hogy valamilyen módon a protestantizmus volna a modern tudomány megszületésének az egyik kiváltóka. Nem mondom, hogy ezeket az állításokat el kell fogadnunk, csak azt mondom, hogy nagyon erős érvek vannak azon az oldalon is, hogy a vallás produktív szerepet játszott, nem is beszélve arról, hogy amikor a középkori egyházról és tudományról beszélünk, akkor elfelejtjük, hogy a középkori egyház állt mind a két oldalon egy vita esetében, hiszen mindenki, aki írni, olvasni tudott, lényegében mindenki az egyházi hierarchia valamilyen szintjén állt. Tehát nem mondhatjuk, hogy a tudomány és az egyház és a vallás közt valamiféle konfliktus volt, természetesen rengeteg intellektuális konfliktus volt a középkorban, nem mondom, hogy nem, de nem egyszerűsíthetjük így le a dolgot, mert azok, akik valamilyen tanítást védtek, maguk is egyházi emberek voltak. Végül pedig említeném Stephen Gough Rogernek, egy rendkívül nagy tekintélyű tudománytörténésznek a 3x600 oldalas könyvét, amelyben amellett köteleződik el, hogy valahogy a modern tudomány kialakulását megmagyarázza, és nagyon komolyan dokumentálva a történetet, és arra jut, hogy szemben például a kínai tudománnyal, talán az európai tudomány éppen azért lett olyan sikeres, amilyen lett, mert hogy valamilyen fajta dialógusban, részben konfliktusos dialógusban állt a vallással. Ami Kínában a vitának, a konfliktusoknak kevésbé volt helyük, hiszen hogyha az állam azt mondta, hogy valami valahogy van, akkor az úgy volt, és ennek, ennek volt egy hatékony oldala, nagyon komoly technológiai és tudományos fejlődés bontakozott ki Kínában az európai középkorral egy időszakban. Addig Európában egy sokkal konfliktusosabb, sokkal bonyolultabb folyamat volt, de, mondja Gough Roger, éppen a vallással való közeli kapcsolata a kora újkori tudománynak vezetett oda, hogy ennyire sikeres és alkalmazkodó képes lett, mint amilyen lett. Végül pedig a bölcsésztudomány és társadalomtudomány. C.P. Snow könyvét ott látjuk, ahogy említettem, 1959-ben jelentette meg, és 2008-ban a Times Literary Supplement ezt a könyvet, The Two Cultures and the Scientific Revolution című könyvet, a II. Világháború utáni 100 leghíresebb könyv, legsikeresebb könyv egyikének nyilvánította. Tehát még egyszer, a könyv egyfajta kicsit sértett megállapításból építkezik. A természettudósoknak kell Shakespeare-t olvasni, de a humántudósok nem tudják a termodinamika második főtételét. Majd az előadás után egyébként köröztetünk egy kérdőívet, hogy ki az, aki tudja, és ki az, aki nem. És ebből építi föl azt a gondolatot, ami valószínűleg mindannyiunk számára ismerős, nevezetesen, hogy ez a két kultúra, mintha olyan nehézkesen kommunikálna egymással. Nyíri Kristóf akadémikus szeretném idézni, aki egyszer úgy fogalmazott egy bomóval, hogy de hol van már a tavalyi Snow? Hát az a helyzet, hogy C.P. Snow elmélete nagyon-nagyon sikeres lett, nagyon inspiráló volt, de azért az elmúlt 20 évben a számos a publikáció született, sőt 30 évben, ami próbálja ezt valahogy helyre tenni és distanciálni. Az egyik ilyen híres könyv, ez a The One Culture című, tehát az Egy Kultúra című, ami ott mellette van, ez 2001-ben jelent meg, és ez éppen annak a tudományháborúnak volt egyfajta ilyen záró kötete, amiről az előbb beszéltem. Ez egy nagyon érdekes kötet. Összetrombitáltak természettudósokat, humántudósokat és társadalomtudósokat, pontosan azokat, akik a 90-es években akkora vitában voltak egymással. Maga Sokal is ott volt ezen a konferencián. Mindenki tartott egy előadást. Ezek után egy második körben kommentálták egymás előadásait, majd egy harmadik körben viszont reagált mindegyik szerző arra, azokra a kommentekre, amelyeket kapott. Az első két kör a nyilvánosság kizárásával történt. Miért? Azért, mert arra jöttek rá a 90-es években már a vita során, hogy annál durvábbak az érvek, nehéz másként fogalmazni, annál anyázósabb a vita, minél inkább kint van a napi sajtóban ez az egész vita. Ugye a Sokal a botrány, és azért lett botrány, mert annyira átütő erejű érv volt, annyira gyorsan végigszaladt a sajtón, és annyira könnyű hivatkozni rá. Hogy pontosan mit jelent az, hogy Sokal megjelentette ezt a blöffcikket, azt már nem olyan könnyű megmagyarázni, de az biztos, hogy van benne valami bombasztikus. Ebből építkezve a The One Culture szerkesztői legalább az első két körben úgy gondolták, hogy csak egymással szeretnék megvitatni a dolgokat. És hát mire jutottak? Egyrészt belefáradva a 90-es évek vitasorozatába, másrészt konstatálva a 2000-es évek új politikai helyzetét, arra jutottak, hogy azért valami közös van a két kultúrában, és nem biztos, hogy a természettudományban és a humántudományban lévő átfedéseket kéne keresni, hanem inkább azt, hogy mind a két kultúra, ők így fogalmaztak, a szakértőiség kultúrája, mind a két kultúrának megvannak a maga szakértői, amely szakértők nyilván jó okkal állítják azt, amit állítanak, és amely szakértőket csak egy hasonló szakértői tudással lehet kritizálni. Valamiféle elfogadátságot nyert a természettudósok oldaláról az, hogy társadalomtudományi eszközökkel vagy történészi eszközökkel lehet vizsgálni a természettudományt. Nem feltétlenül ássuk alá a tudomány tekintélyét, hogyha azt mondjuk, hogy Galilei egy problematikus figura volt. Ettől még Galilei lehet egy hőse a természettudománynak, de nem biztos, hogy az segít, hogyha idealizáljuk a természettudományos eredményeket, jobb, hogyha valamilyen fajta reális leírásokat hozunk. Mind a történetéről, mind a pillanatnyi működéséről. Ennek a folyamatnak egy következménye egyébként az, hogy Amerikában elszaporodtak a tudomány természete című tantárgyak, azaz rájöttek, hogy középiskolában nem biztos, hogy a fizikaórákat, a fizikai eredményeket, az egyenleteket kell sokasítani, meg a levezetéseket, sokkal inkább úgy érdemes a természettudományos tudást, a természettudományos műveltséget növelni, hogy többet beszélnek arról, hogyan működik a természettudomány. Mi folyik a laborokban? Mi van akkor, amikor két természettudós vagy két természettudományos labor nem ért egyet egymással? Hogy van az, hogy az orvostudományban annyi konkurens, magyarázó elv van ugyanolyan jelenségekre, és egy csomó mindent mégsem tudnak megoldani, nem tudnak gyógyítani. Arra jöttek rá, hogy egy reálisabb leírás védettebbé teszi az átlagembert attól, hogy valamiféle idealizált természettudományban csalódva elforduljon a természettudománytól. Ugye amíg úgy gondolom, hogy a természettudomány tökéletes, mindenre végleges választ ad, racionális, objektív és egyebek, addig elég egy konfrontáció azzal, hogy hát a körzeti orvosomnál meg úgy tűnik, mintha ez nem így volna, és akkor rögtön feladom az egészet, megyek az alternatív megoldásukba. Hogyha egy Nature of Science, tudomány természete kurzust végeztem, akkor valószínűleg jobban látom, hogy hogyan megalapozott az egyik természettudományos elmélet, és hogyan nem megalapozott a másik. Ennek a kötetnek a szerkesztői és szerzői, tehát arra tettek kísérletet, hogy egymást valahogy jobban elfogadva és tiszteletbe tartva megtalálják ezt a közös pontot, a szakértőiségnek ezt a közös pontját, és hát kijelentve azt is, kicsit ilyen programszerűen, hogy az akadémiai életben az ellentmondás, a véleménykülönbség az nem feltétlenül rossz és kezelhető. Végül pedig mit akartam én ezzel az egésszel mondani? Hogyha azon gondolkozunk, hogy miért bízunk mi a természettudományban, miért jó nekünk a természettudomány, akkor ott nagyon sokféle érvet szokás felsorolni. Racionális, objektív, okos emberek művelik, beválik, kipróbálták. Aztán, hogyha elkezdjük ezeket az érveket egyenként nézni, akkor mindenféle problémákba futunk bele, vagy találunk olyan természettudományos területeket, amelyekre nem igaz, vagy találunk olyan nyilvánvalóan áltudományos területeket, amelyekre meg igaz, de amelyekről mégse akarjuk elismerni, hogy természettudományosak. Nagyon nehéz egy tökéletes definíciót adni arra, hogy mi a természettudomány, és miben áll az ő sikere. Viszont lehet egy picit szociológizáló magyarázatot adni, ami véleményem szerint valamit nagyon jól megfog. A természettudomány és általában a tudomány pillanatnyilag az egyetlen olyan tudástermelő mechanizmus, amely közösségileg demokratikus módon ellenőrzött tudást generál. Azaz, hogyha Dél-Koreában egy doktorandus hallgató publikál egy cikket, akkor azt másnap Párizsban egy professzor vizsgálatra tudja venni. És fordítva, talán a fordított út az még reálisabb. Hogyha New Yorkban egy professzor publikál egy cikket, akkor azt abból Magyarországon tud valaki doktori disszertációt írni, hogy azok az empirikus eredmények, azok a vizsgálatok esetleg nem úgy vannak, vagy máshogy értelmezhetők. Ez nem jelenti azt, hogy bármilyen tévedés, bármilyen téves elmélet, blöff cikk azonnal lelepleződne, ezt egyáltalán nem jelenti, gyakorolt természettudósok szerint azért van egy olyan 10 éves látenciája azoknak a cikkeknek, amelyek úgy tűnik, hogy hamis eredményekre építenek. Lehet, hogy olyan helyzet is van, amikor lassabban lepleződik le egy blöff cikk, egy nem tudományos eredményeket közlő cikk. Viszont az egész rendszer arra van kiépítve, arra van beállítva, hogy előbb-utóbb egymást ellenőrizve ezek lelepleződjenek, és valahogy a tudást gyarapítsuk. Ez nem egy tökéletes rendszer, nem kell azt várni tőle, hogy tökéletes, de pillanatnyilag ez a legjobb, és minden okunk megvan rá, hogy bízzunk benne. Hogy jön ez ide? Hát úgy jön ide, hogy a tudománynak van egy nagyon erős hajlama az önkorrekcióra, arra, hogy módosítsa a saját pályáját, beépítsen olyan folyamatokat, olyan elemeket, amelyektől sikeresebb lesz. Ezért én azt javaslom, hogy a tudománynak és az ő riválisainak a történetét ne úgy kezeljük, mint egy háborús történetet, ahol az ellenség legyőzése az egy pozitív dolog. Itt általában nem az ellenség legyőzése zajlott, hanem valamilyen fajta együttműködés, kisajátítás, egy olyan folyamat, amelyben a tudomány éppen az önkorrekciós hajlama miatt, éppen a sokak által ellenőrzött és saját maga módosítására való képessége miatt meg tudta azt tenni, hogy átvett dolgokat, profitált ezekből a konfliktusokból. Profitált a vallással való konfliktusából is, ha egyáltalán szabad ezt ilyen leegyszerűsítve nézni. Profitált a mágiából való konfliktusából is, és profitált profitál pillanatnyilag a humántudományokkal való konfliktusából is, hogyha egyáltalán elfogadjuk, hogy van ilyen konfliktus. Ennek a három területnek tehát tulajdonképpen semmi köze egymáshoz, annyi viszont mégiscsak van, hogy valahol fölvetődnek, mint a tudomány ellenfelei, és mint a tudománynak a produktív ellenfelei. Ezeknek a küzdelmeknek pedig a hasznát nagyon nehéz nem látni, úgyhogy én ezzel az üzenettel szeretném magukat útjukra bocsátani, de előtte még, hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok rá, és köszönöm szépen a figyelmüket.
És akkor most jöhetnek a kérdések. Remélhetőleg jócskán lesznek, úgyhogy próbáljuk meg folytatni azt a módszert, ami a múltkor volt, hogy az előadó úrnak adunk egy papírt, meg egy tollat, illetve ott van még egy kis alátét, ami lehet jól írni, és akkor összegyűjtjük néhányasával a kérdéseket. És van egy kollégám, aki majd oda megy a mikrofonnal, úgyhogy akkor várjuk a kérdéseket. Akkor amíg az első kérdezők a bátorságokat összeszedik, addig én készültem itt közben egy kérdéssel, hogy nem várható esetleg egy újabb ilyen forradalom azzal, hogy vannak ilyen dolgok, mint kognitív idegtudomány, meg evolúciós pszichológia, tehát hogy elkezdjük érteni a természettudomány oldaláról, hogy hogyan gondolkodik az ember, és ennek nyilván hát a humántudományokra biztos, hogy nagy hatása lesz, nyilván a természettudományra is valószínűleg. Nekem ez lenne így a kérdésem. Még igen, kérdés.
Ivan Péter vagyok. Én tulajdonképpen folytatnám ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy a több mint 20 éve foglalkozik ugye a vallással kapcsolatos, és ez egy elég pár évvel ezelőtt tudományosan félig meddig igazolt, de kérdőjeles állítás, hogy a funkcionális MRI vizsgálatok szerint a vallásos, hithű emberek és a természettudományos emberek agya, az különbözik egymástól. Természetesen kérdőjel. Mi a véleménye? Köszönöm.
A magyar jedlikányos, aki bencés szerzetes volt, és a villamosság tanterén elég jelentős dolgot alkotott. Ő valahogy úgy mondta egy teológus barátjának, hogy ő sokkal jobban megismeri Istent a kísérletei által, mint te a teológia által. Mi erről a vélemény?
Köszönjük. Akkor most szerintem akkor erre a három kérdésre most első körben, és addig...
Ezek a kérdések szépen összefüggtek, köszönöm szépen, hogy ilyen koherens kérdésekkel bombáznak engem. Hát az első egyértelműen, tehát a kognitív tudomány az, ahol a legfeltűnőbben együtt kell, hogy működjenek interdisziplinárisan filozófusok, mesterséges intelligencia kutatók, biológusok, agykutatók, hogy ez forradalomhoz vezette, ugye a forradalomnak természet az valami ilyesmi, hogy utólag nevezzük őket forradalomnak, tehát mi itt most ugyan nyugodtan üldögélünk, kicsit talán álmosan így este felé, de nem tudhatjuk, hogy erről az időszakról nem fog-e valamikor egy olyan összefoglalás születni, mert szerint éppen forradalom zajlott a tudományban. Az biztos, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, és az is biztos, főleg, hogyha például az EU-s támogatási projekteket megnézzük, hogy a régi kategóriákkal nagyon nehéz sokszor megfogni az új kutatásokat, és ugyan próbálkozik az EU is azzal, hogy olyan szavakat vezet be, amelyekkel, hogy már ne az interdisziplináris szó legyen újra és újra használva, amelyekkel valahogy ezek az új dolgok megfoghatók, de erre eléggé kicsi az esély. Én azt gondolom, hogy de, tehát hogyha a két kultúra felszámolásának egy lehetséges útját nézzük, akkor erre a pillanatnyi kognitív tudomány kiválóan alkalmas. A másik két kérdés, az viszont inkább a vallástudomány kapcsolatát érinti. Ugye itt kérdés, hogy melyik modellnek vagyunk mi a hívei, a konfliktus modellnek, az independence modellnek, tehát hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz, vagy pedig a dialógus modellnek. Azt gondolom, hogy mind a két esetben inkább a dialógus modell az, ami felsejlik, de dialógus is többféleképpen lehetséges. Például úgy, ez volt az egyik kérdés, hogy a természettudomány elkezdi megmagyarázni a vallásosságot. Én is olvastam ezeket az eredményeket, és én azt látom egyébként valamelyik egyházi enciklopédiában olvasva, hogy ez nem is vált ki akkora ellenérzéseket a vallásos oldalon, mint amekkorát kiválthatna. Ugye magamtól azt gondolnám, hogy egy hithű vallásos ember nem biztos, hogy örül annak, hogyha az agyában kimutatnak egy területet, ami miatt ő vallásos. Mégis erről nagyon tisztességesen ez az enciklopédia beszámolt. Nem tudom, hogy mennyire meggyőzőek az eredmények, de én is úgy tudom, hogy van erre, tehát agyi aktivitásra, csak hogy a közönségnek is mondjuk, a különféle területek, különféle agyi aktivitása megfeleltethető vallásos hitnek, vagy pedig a vallásos hit hiányának. Nekem egy apró módszertani fenntartásom ezzel kapcsolatban azért van, nevezetesen, hogy hogyan tudom én azt megfogni, hogy valaki vallásos, valaki meg nem vallásos. Hogy néz ki a kettő közti különbség propozíciókban, állításokban megfogalmazva. Hogy templomban járok, hogy sokat gondolkozom rajta, hogy imádkozom, hogy buddhista vagyok. Tehát ezért egy kicsit ezt az oldalt, tehát én az emeri oldalt azt értem, a másik oldallal kapcsolatban teljesen módszertani kérdéseim fölmerülnek, de ez kétségtelenül a tudomány és a vallás dialógusának az egyik lehetősége. Inkább a tudomány oldaláról kisajátító, vagy mondjuk így, hogy atyáskodó, tehát tudományosan megmagyarázom a vallást. Van más lehetőség is, ahol inkább partnerek lehetnek a tudomány és a vallás, mondjuk a filozófia és a vallás. Ilyen már pedig a szabad akarat kérdése, vagy pedig az evolúciós morálfilozófia kérdése, olyan kérdések, ahol mind a két területnek van mondani valója, meglehetősen más alapokon építkezik a két terület, mást is állítanak, de valamiféle dialógusra van lehetőség. Végül pedig Jedlik Ányos, én nem tudom, de azt hiszem, hogy sokan vannak hithű természettudósok, akiknek ez nem okoz feltétlenül mentális problémát, hogy saját magukon belül összeegyeztessék. Én nem vagyok ennek szakértője, de abszolút nem értek egyet azokkal, akik úgy gondolják, hogy hát ha valaki természettudományos alapokon áll, az teljesen kizárja a vallásosságot. Semmi Jedlik Ányos korában nem zárta ki, ami inkább érthető, de ma sem zárja ki, elég egyszerű erre akadémikusokkal készült interjúköteteket olvasni, és azt látjuk, hogy erre is van példa, és arra is van példa.
Várjuk a további kérdéseket. Ott hátul van egy kérdés, a leghátsó sorban, bocsára. Közben én is beszúrok még egyet, bocsánat, hogy így visszaélek a pozíciómmal, de hogy még az engem nagyon érdekelne, hogy ugye késő középkor, kora újkorról volt főleg szó, nekem nagyon érdekelnének még a görögök, mert ők kimaradtak, és hogy ugye jól gondolom, hogy az Achilleus és a teknős béket azt Newton már tudta, a görögök még nem tudták megoldani ezt a bizonyos, mindig előre lép a teknős béka, mint Achilleus, és sosem éri utol a görögök szerint. Tehát az igazából ez a kérdés, hogy a görögök azok, valóban igaz-e az, hogy a görögök ezen nem tudtak tovább jutni, illetve volt-e esetleg olyan irány, hogy ez is csak egy városi legenda, hogy az ő világképükben egyszerűen nem volt benne az, hogy egy konvergencia és egy folytonos függvények, stb. Tehát, ami később a newtoni matematikában bejött.
Hát a folytonos függvények és az infinitezimális számítás az biztos, hogy nem volt benne a görögök matematikájában, ugyanakkor nem vagyok görög matematika szakértő. Én azt hiszem, hogy ott nem az volt a poén, hogy ezt feloldják, hanem hogy ezekkel az apóriákkal kimutassanak valamiféle ellentmondást. De itt egy egyszerű, nem egyszerű, de a görögök nem ellenség. Tehát én azért, azok a témák, amiket hoztam, ott ugye a görögök a jó oldalon állnak, és ezért nem illenek annyira a képbe, hiszen úgy tűnik, mintha a görög tudománytól kezdve volna egy szép építkezés a koraújkori tudomány felé, amit a középkor csúnyán megtör, szól a hagyományos elképzelés, viszont még egyszer itt mind a két társaság a jó oldalon áll, és ezért kevésbé veti föl ezeknek a konfliktusoknak a kérdését.
Köszönöm. Akkor egy igazi kérdést is halljunk.
Ez nem volt igazi kérdés. Jó estét kívánok, én Simon Balder vagyok, és nagyon hálás vagyok az előadásért. Szerintem abszolút objektív volt, és az én kérdésem az, hogy ugye nyilván az jobban a köztudatban van, hogy a keresztény egyházzal milyen vitái vagy konfliktusa volt a tudománynak, de hogy más világvallások hasonlóan erőteljes álláspontot képviseltek-e valaha a tudománnyal szemben. Engem ez érdekelne, mert én nem igazán vagyok jártas a többi világvallásnak a hozzáállásában. Köszönöm.
Válaszolhatok, vagy gyűjtsük?
Nyugodtan.
Jó, akkor válaszolok. Vannak olyan vallások, amelyek nem foglalnak állást, függetlenek teljesen a tudományos tevékenységtől, de talán a legfontosabb az esetünkben az iszlám, amelynek a története ugyanúgy fölveti a tudományellenesség, tudománypártolás kérdését, mint ahogy a keresztény vallásnak a története. Ugye tudjuk jól, hogy a középkor folyamán iszlám hiten lévő tudósok hagyományozták át a görög tudást sok-sok-sok áttételen keresztül vissza Európába, szírre fordítva, arabra fordítva, helyi spanyol vagy dél-olasz nyelvekre fordítva, majd aztán latinra, el tudjuk képzelni ezeknek a fordításoknak a végeredményét. Az iszlám kultúrán belül fölmerül az a kérdés, hogy ez ott mennyire volt bátorítva, és mennyire csak egy szűk elitnek volt a saját tevékenysége bizonyos uralkodói udvarokban. És a hagyományos elképzelés szerint az iszlám tudományellenes volt. Tehát ugyanúgy, ahogy a keresztény vallással kapcsolatban fölmerül ez a vád, és hogyha aztán közelebb megyünk hozzá, kiderül, hogy ez sok szempont urban legendekből, városi legendákból építkezik. Ugyanúgy az iszlám esetében is helyre tették a kutatók ezt a hagyományos történetet. Azonban azért ott a nagyságrendek mások, tehát az továbbra is igaz, hogy ez a nagy tudománypártolás, ami az arab világra igaz volt a 8.-9. századtól egészen a 13.-ig, az azért elsősorban tudományos centrumokra igaz, és biztos, hogy nem kérhetjük számon minden egyes pillanatnyi arab uralkodó által elfoglalt városon vagy falun. Tehát ott azért kevésbé volt kiforrott az együttműködés. A többi világvallásról viszont nem nagyon mernék nyilatkozni.
Igen, ott van még egy kérdés, igen.
Én Boros Péter vagyok, és azt kérdezem, hogy a művészet és a tudomány kapcsolata, hogy az emberiség történelme során ezt mennyire van megkutatva, és mennyire érdemes lenne kutatni, egészen olyan anekdotikus dologtól, hogy Einstein szeretett hegedülni, és az általam valamennyire olvasott Hofstadter, Gödel, Escherbach könyvön keresztül tovább. Köszönöm szépen.
Hát egy kicsit a kérdésben benne volt a válasz, tehát meg van kutatva, és nagyon is foglalkoznak ezzel. Ugye a hagyományosan a legkedveltebb terület az a reneszánsz korszaka, mert ott találkozik talán leginkább személyükben is egymással azonosak nagyon gyakran a művészek és a tudósok, és mind az anatómia, mind a perspektíva terén, sőt egyébként, mint arról bőséggel van publikáció, a csillagászat területén is van valamiféle szoros kapcsolat. Ugye a híres példa erre Holbeinnek a Követek című festménye, ami hát nagyon a National Gallery-ben van kiállítva, arról híres, hogy azt a bizonyos anamorfikus, ha jól emlékszem, koponyát tartalmazza, amit csak így picit oldalról nézve lehet kiegyenesíteni és látni, hogy ez milyen csillagászat és tudományos üzeneteket tartalmaz. Ez egy példa, nyilván Leonardo da Vinci-t lehet idehozni, számos reneszánsz művészt lehet idehozni, bár ugye tudjuk, hogy a reneszánsz egy olyan korszak, amikor az értelmiségiek egyébként is hajlamosak voltak különféle területeken dolgozó értelmiségiek átfedni egymással, tehát a művészet, a hadiparral például, a csillagászat, a fizika, a festészettel. Tehát ez egy kiapadhatatlan forrása a vizsgálatoknak. A Goethe, Escher, Bach, amennyire tudom, egy ilyen önmagában álló kötet, nem tudom, hogy milyen utókutatások vannak ezzel kapcsolatban, egy végtelenül inspiratív könyv, amelyet hát javaslom mindenkinek, hogy forgasson, hogy az egyes állításaira épülnek-e további kutatások, ezt nem merném megmondani, én magam nem látom ezeket.
Itt akkor van még egy kérdés.
Freud Gézáné, Wagner Anna, fizikus vagyok és elektromérnök. Az a tapasztalatom, egyik tapasztalatom, hogy általában a szakember, a fizikusok, a matematikusok foglalkoznak az irodalommal. Aki humán érdeklődésű, az azt mondja, hogy nem értem a fizikát. Holott arról van szó, hogy a fizika a gyakorlati életnek a legfontosabb ismerete. Anélkül nem tudnánk létezni. Most egy borzasztó fontos fizikai kérdés merült fel, éppen a közelmúltban. Azt mondták a fizikusok, a relativitás elmélet csak akkor igaz, hogyha nincs éter. A légüres tér anyagmentes. És mi történt? Kimutatták az anyagot Rey Zsolt és Dávid Gyula. Meg kell mondanom, hogy én 65 évvel ezelőtt egyetemi hallgatókoromban kimondtam, hogy a légüres térnek fizikai tulajdonságai vannak, dielektromos állandója és mágneses szuszceptibilitása, az anyagmentes térnek ilyen tulajdonsága nem lehet, mert csak anyagnak lehet ilyen tulajdonsága. Most nemhogy kimondták, hanem kimutatták. Azt is kimondtam, hogy ez a légüres térben lévő anyag, amit most nem nevezik éternek, hanem sötét anyagnak, ez kristályszerkezetű és csomósodó természetű. Pontosan ezt mutatta ki, most egy évvel ezelőtt a két magyar szakember.
Köszönjük szépen.
Tehát itt arról van szó, meg kell fejeznem. Kérem szépen, itt arról van szó, hogy ezek után ráfogták a téridőre ezt a tulajdonságot. Kérem szépen, a téridő az egy koordinátarendszer, amiben leírják a fizikusok a teret. Tudomásul kell venni, hogy van valami új jelenség, amit idáig nem ismertek, és ezt a jelenséget kellene megtalálnunk. De úgy, ahogy van a kvantummechanika és a relativitás elmélet magyarázata, teljes egészében hibás, meg kellene találni az új módszert. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Szerintem ez fontos kérdés, abban, vagy engem legalábbis ott szólít meg, hogy ugye ez a hagyományos dolog, hogy a bölcsészek nem értik a fizikát. Oké. Okay. Ennek megvan az ellenoldala is. Ahogy mondtam, egy műegyetemen tanítva, én elég gyakran futok bele abba, hogy viszont az átlagos műegyetemi hallgató pedig azt mondja, hogy ő nem tud mit kezdeni a történelemmel, mert ott mindent lehet állítani, ott nincsen az objektív állításoknak semmilyen mércéje. Ez az értetlenség kétoldalú. És ezzel kapcsolatban próbáltam azt hangsúlyozni, hogy szerencsére elindultak azok a folyamatok, amelyek során nem még jobban kifárasztani igyekszik egymást a két fél, tehát nem még több biológiai eredmény, még több fizikai eredmény, még több elmélet, még több képlet, hanem valamiféle hogyan működik, hogy néz ki ma a relativitás elméletnek az elfogadottsága. Hogy jön ez össze a kvantummechanikával? Erről vagy nagyon-nagyon-nagyon sok fizikai tudás kell, hogy egyáltalán hozzá tudjunk ehhez szagolni, vagy pedig valamiféle metaszintű tudás, amiben esetleg az egyeneteket nem értjük, de azt értjük, hogy ma egy elméleti fizikus mivel foglalkozik, egy kísérleti fizikai laborban mivel foglalkoznak és mivel nem. És ezt, a tudomány természetét, ezt lehet jobban oktatni, és erre vannak kísérleti programok, nem mondom, hogy ezek olyan nagyon jól állnak, de ebbe az irányba lehet haladni, és egyébként ugyanezt az erőfeszítést a humántudományoknak is meg kell tenniük, tehát például a szűkebb szakmámnak, a történelemtudománynak is, hogy valamilyen módon befogadható, legyen egy befogadható része a természettudomány iránt érdeklődők számára. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Még annyit tennék hozzá, hogy a Frey Zsolt eredményeiről, az mta.hu-nál is sok mindent lehet olvasni, gravitációs hullámokról, és a Dávid Gyula tavaly itt ugyanezen a pódiumon tartott előadást, ő a sötét anyagról beszélt, és az pedig szintén az mta.hu-ról elérhető ez a videó felvétel, a teljes előadás fönn van nálunk. Úgyhogy hát ha nem látok további kérdéseket, akkor nagyon szépen köszönjük az előadó, szerintem még egy tapsot megérdemel.
Köszönöm szépen!